Kezdődik a Híradó csütörtökön este, Szőlősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Hét éves csúcson a gazdasági növekedés 3,5%-kal nőtt a GDP az első negyed évben. 140 kilométeres széllel csapott le a vihar, tízezrek maradtak áram nélkül, 120 ház megrongálódott. Hárman meghaltak Szerbiában a viharban, 100 000 háztartásban nincs áram, az iskolák bezártak. Csaknem 11 000 családnak segített a GYED Extra az év eleje óta, a családügyi államtitkár szerint sikeres a program. Száznegyven kilométeres szélvihar, kidőlt fák, megrongált házak, lecsapott az ivedciklon Magyarországra. Komoly károkat okozott az egésznapos szélvihar és az eső az országban. A kidőlt fák és a leszakadt vezetékek miatt sok ezer háztartásban nem volt, illetve még ezekben a percekben sincs áram. A vasúti közlekedés sok helyen akadozik. A katasztrófa védelem adatai szerint több mint 120 ház rongálódott meg a viharban. A környező országokban már több halálos áldozatot is követelt az ivedciklon. Itthon a Balaton déli partján a legkritikusabb a helyzet. Több száz házat kell védeni a partra kicsapódó méteres hullámoktól. Most egy gyors kapcsolás fonyódra, otthon Silaher Tamás kollégám. Szervusz Tamás! Ahogy látom, még most is hatalmas a szél.
Jó estét kívánok, így van. A szél továbbra is viharos erejű, a Balatonból kicsapó hullámok pedig óriásiak. Talán nehéz elhinni, de ahol most vagyunk, az a Fonyódi Szabadstrandnak a partja, és ahol máskor napozni szoktak az emberek, most gyakorlatilag térdig ér a víz.
Tamás, köszönjük. Hamarosan kapcsolunk még, és tudósítóink ott vannak Balaton-Szentgyörgyön, illetve a Borsod megyei Torna-Nádaskán is, ahol több embert ki kellett költöztetni az otthonából. Hamarosan mondjuk a részleteket, előtte a friss gazdasági adatok. 7 éve nem nőtt olyan mértékben a magyar gazdaság teljesítménye, mint idén, január és március között. A statisztikai hivatal adatai szerint 3,5%-os volt a bővülés az első negyed évben, 2013 hasonló időszakához képest. Az adat jóval magasabb annál, mint amit az elemzők vártak. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, most kezdődik a tánc. Varga Mihály szerint ugyanis még bőven van növekedési lehetőség a magyar gazdaságban.
Mire itt termékeket állítanak elő, főleg zöldségeket dolgoznak fel ebben az albertírsai üzemben. A cég családi vállalkozásként működik, csak magyar alapanyagokat használnak fel. Azt mondják, az elmúlt években folyamatosan fejlesztettek, mert egyre nő a kereslet a termékeik iránt. Jelenleg is egy 600 milliós fejlesztésen dolgoznak, amivel a kínálatukat tudják majd bővíteni.
Növeljük a termelést, és talán a legfrissebb idei év adatokból számolhatok be, nagyon pozitívan, közel 60%-kal nőtt a belföldi és az export forgalmunk is.
A nagy cégek mellett egyre több kis és közepes vállalkozás kezdett fejlesztésekbe a növekvő kereslet miatt. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a 2,7%-os elemzői várakozásoknál jóval nagyobb mértékben 3,5%-kal nőtt a GDP az első negyed évben, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Utoljára 7 éve fejlődött ilyen ütemben a gazdaság. Ez a grafikon azt mutatja, hogy éves összehasonlításban tavaly éveleje óta folyamatos és egyre gyorsabb a bővülés.
Most kezdődik a tánc.
Vagyis van még növekedési lehetőség a magyar gazdaságban, így kommentálta a KSH adatait a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály azt mondta, kiegyensúlyozottabb lett a fejlődés, mert már nem csak az export, hanem a belső fogyasztás is erősíti a gazdaságot. Hozzátette, olyan bővülés indulhat el, ami az Európai Unió fejlettebb országai közé emelheti Magyarországot.
A gazdasági növekedésen keresztül több munkahely, ágazatokra kiterjedő növekedés, nagyobb foglalkoztatottság és nyilván magasabb jövedelem valósulhat meg.
A miniszter arról is beszélt, szerdán döntött a kormány arról, hogy az uniós támogatások 60%-át a jövőben gazdaságfejlesztésre fordítják, ez pedig tovább élénkítheti a gazdaságot. A vártnál sokkal jobb első negyedéves adatok alapján valószínű, hogy a 2014-es növekedés nagyobb lehet a kormány által várt 2,3%-nál.
Most kapcsoljuk Németh Dávidot, a KNTH elemzőjét. Jó estét kívánok! Az utóbbi időben, mert nem ez az első alkalom, hogy jó estét meglepi az elemzőket a magyar gazdaság vagy a gazdasági adatok. Mi ennek az oka?
Hát egyrészt folyamatosan javul a nemzetközi környezet is, ez támogatja a magyar gazdaság növekedését, illetve az látszik, hogy a belső források azok egyre inkább részt tudnak vállalni a magyar gazdaság növekedésében, és itt a háztartásoktól kezdve a vállalatokon keresztül gyakorlatilag minden szektor, szegmens egyre inkább hozzájárul a magyar gazdaságnak a gyarapodásához.
Egyelőre köszönjük, de maradjon még velünk. Ahogy hallhatták, a korábbi gazdasági adatok már előrevetítették, hogy egyre gyorsabb lehet a növekedés. A Híradó riportere Kovács Kata összegyűjtött néhány olyan adatot az elmúlt hetekből, ami jelezte, hogy több területen is beindult a gazdaság. Kata, melyek ezek az adatok?
A GDP növekedés egyik legfontosabb összetevője a kiskereskedelmi forgalom. Erről a területről az elmúlt egy évben folyamatosan kedvező adatokat mért a Központi Statisztikai Hivatal, de kiugróan jó eredmény született márciusban, amikor 8,3%-os bővülést mértek az előző év hasonló időszakához képest. Ez azt jelenti, hogy tavalyhoz képest az idén márciusban ennyivel többet költöttek az emberek a boltokban. Ez egyébként 8 éves rekordnak számít ez a növekedés. De javul az ipar teljesítménye is, márciusban 10,6%-os fejlődést mutatott. Itt fontos megjegyezni, hogy már nem csak a járműgyártás húzza a magyar gazdaságot, hanem a feldolgozó ipar szinte valamennyi területén bővülést mértek. Az építőiparból a februári adatok a legfrissebbek, ott majdnem 30%-os volt a bővülés, és jó hír az is, hogy egyre több cég mer fejleszteni, így beindultak a beruházások is. 2005 óta tavaly mértek először növekedést, ami 7,2%-os volt.
Kata, Németh Dávid és többi elemző is azt mondja, hogy sokat segíthet a magyar gazdaságnak, ha Európában is beindul a gazdasági növekedés. Mit mutatnak az Unióban az első negyedéves számok és a környező országokban?
Az Unióban az elmúlt években a visszaesés volt a jellemző, most innen is sokkal jobb adatok érkeztek. Az Unió tagállamaiban összesen 1,4%-os volt a gazdasági bővülés. Magyarország a közép-európai régióban is a jobbak közé tartozik a 3,5%-os GDP növekedéssel. Ehhez hasonlóan jó adatokat csak Lengyelországban és Romániában mértek, de érdemes még a német gazdaság teljesítményére kis időt szentelni. Itt 2,5%-os volt a bővülés, és ez azért fontos Magyarország számára, mert Németország a legfontosabb gazdasági partnerünk.
Kata, köszönjük, és most vissza Németh Dávidhoz. Azt szokták mondani az elemzők, hogy nagyjából ez a 3-3,5%-os növekedés az, amit idővel már az emberek is megérezhetnek. Milyen kedvező hatásai lehetnek ezeknek a számoknak a mindennapokban?
Hát elsősorban, amit az emberek érzékelnek, az az, hogy mennyi az a pénz, az a rendelkezésre álló jövedelem, amit el tudnak költeni. Ez az is fontos, hogy biztonságban érezzék magukat, és jó szájízzel költsék el ezeket az összegeket. Tehát ami fontos, és amit érezhetnek egy magasabb növekedésből, hogy több munkahely teremtődik, kevésbé van veszélyben az állásuk, de hogyha szeretnének munkahelyet váltani, akkor ezt megtehetik. Ez adja meg azt a biztonságot, hogy elköltsék a pénzt. Másrésztről, hogyha növekszik a gazdaság, akkor a reál bérek is növekedni tudnak. Most egyébként láthattuk már az elmúlt időszakban, hogy nőttek a reál bérek a háztartások számára, és ebből tudnak többet költeni. És hát a végén ugye ez az eredmény, hogy mennyi az a mennyiségű termék, amit ugyanabból a pénzből meg tudnak vásárolni, illetve hogy mennyivel többet tudnak szállni ezekre a termékekre, és ez is, hogyha tartósan megmarad a 3-3,5%-os növekedés, akkor segíti azt, hogy a háztartások többet fogyasszanak.
Németh Dávid, köszönjük! Új Közép-Európa kiépítését tűzte célul Orbán Viktor Pozsonyban a legnagyobb közép-európai biztonsági konferencián. A kormányfő arról beszélt, hogy a lehető legszorosabb együttműködésre van szükség a térség országai között. Az ukrán helyzettel kapcsolatban Orbán Viktor megjegyezte, Ukrajnának tiszteletben kell tartania a közösségi jogokat, így például a magyar kisebbség jogait is.
Az eddigieknél is nagyobb figyelem kísérte itt a szlovák fővárosban Közép-Európa legrangosabb biztonságpolitikai fórumát. Pozsonyban szinte minden az ukrán helyzetről szólt.
A visegrádi országok miniszterelnökei is leginkább ezzel foglalkoztak. Azzal mindannyian egyetértettek, hogy tárgyalásos úton kell rendezni az Ukrajnában kialakult helyzetet.
The new Ukraine
Orbán Viktor a délelőtti konferencián a Kárpátalján élő magyarokról szólva úgy fogalmazott, saját maguknak kell meghatározniuk, milyen keretek között szeretnének szülőföldjükön élni. A miniszterelnök azt is mondta, hogy Ukrajnának tiszteletben kell tartania a közösségi jogokat. Legyen szó bármilyen közösségről, így akár a magyar kisebbségről is, tiszteletben kell tartani a jogaikat, és ha ezt Ukrajna nem teszi meg, akkor joggal aggódunk az ország jövőbeni demokratikus jellege miatt, mondta a miniszterelnök. Robert Fico, szlovák kormányfő azt mondta, szkeptikus az Oroszországgal szembeni esetleges újabb gazdasági szankciókkal szemben, mert azok komolyan árthatnak a közép-európai országok gazdaságainak. A lengyel miniszterelnök Donald Tusk erősebb NATO jelenlétet sürgetett a térségben. Orbán Viktor pedig közölte, a visegrádi országok megegyeztek abban, hogy nem csak a katonai kérdésekben működnek szorosabban együtt, de a jövőben a négy ország parlamentjei is.
Két olyan terület, amelynek a jövőben lesz jelentősége, és amely megerősíti a visegrádi együttműködés súlyát az európai architektúrán belül.
A kormányfő arról is beszélt, hogy új Közép-Európa kiépítése a cél, és ehhez pedig a lehető legszorosabb együttműködésre van szükség a térség országai között.
A Magyar Közösség pártjának elnökével is találkozott Pozsonyban Orbán Viktor. Berényi József a megbeszélés után azt mondta, az elmúlt négy év a bizalomépítésről szólt Szlovákia és Magyarország között. A következő időszakban viszont a kisebbségi kérdések fájó részei is napirendre kerülnek majd. A megbeszélésen szó volt a Felvidéki Magyar Párt által készített autonómia tervezetről is. Kémkedés gyanúja miatt Brüsszelnél kezdeményezte Kovács Béla, jobbikos európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyészség, értesült a Magyar Nemzet. A lap szerint a képviselő azzal keltette fel a polgári kémelhárítás figyelmét, hogy rendszeresen találkozik konspiratív módon orosz diplomatákkal, és havi rendszerességgel az orosz fővárosba látogat. Kovács Béla azt mondja, soha nem volt kém.
Kamerákkal, fotósokkal és újságírókkal volt tele a Jobbik sajtóterme a képviselői irodaházban. Volt, aki külön le is fényképezte a tömeget. Voltak újságírók, akik be sem fértek a sajtótájékoztató helyszínére, ezért a folyosón várták Kovács Bélát.
Végre az EP programokat be tudjuk mutatni ennyi kamerával.
Az újságírók ezúttal nem a Jobbik EP kampányára voltak kíváncsiak, hanem arra, hogy Kovács Béla, a párt EP képviselője, valóban kémkedette Oroszországnak.
Visszautasítom az ott leírt vádakat.
A Magyar Nemzet írta meg, hogy nyomoznak Kovács Béla ellen, mert a gyanú szerint kémkedett. A lap szerint Kovács Béla rendszeresen találkozik konspiratív módon orosz diplomatákkal, és havi rendszerességgel az orosz fővárosba látogat. A Magyar Nemzet azt is írta, a jobbikos politikus már korábban felkeltette a polgári kémelhárítás figyelmét. A lap megjegyzi, Kovács Béla a 80-as években Moszkvában tanult, felesége pedig orosz-osztrák kettős állampolgár, aki a Magyar Nemzet szerint a KGB kémelhárításának a munkatársa volt.
Engem ilyen lejárató hadjárattal nem fognak tudni megállítani.
Kovács Béla szerint az egész csak egy lejárató kampány. A Jobbik brüsszeli politikusa azt mondta, soha nem volt kém.
Soha nem voltam semmiféle, sem magyar, sem külföldi titkosszolgálatnak sem a tagja. Soha nem is működtem velük együtt, és megkeresés sem volt a részükről.
Kovács Béla külön kikérte magának, hogy a szovjet kémelhárításnak dolgozott volna a felesége.
Őt is megpróbálják ugyanúgy lejáratni, mint jó magamat.
Kovács Bélát ugyanolyan mentelmi jog védi az Európai Parlamentben, mint a hazai képviselőket itthon. Ezért a legfőbb ügyész kérte, hogy Brüsszel függessze fel a jobbikos képviselő mentelmi jogát.
A központ nyomozó főügyészség egy 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztésre fenyegetett bűncselekmény ügyében nyomoz.
Már régóta nyomoznak Kovács Béla ellen. Most azért kérik, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, mert az hátráltatná a további nyomozást, mondta Fazekas Géza ügyészségi szóvivő. De hogy pontosan milyen ügyben nyomoznak Kovács Béla ellen, az titkos.
Az egész eljárás minősített, ez azt jelenti, hogy sem a bűncselekményről, sem a feljelentő személyről, és különösen nem a tényállásról és az eddig lefolytatott nyomozati cselekményekről nem áll módonban tájékoztatást adni.
Az Európai Parlament csütörtökön megkapta a legfőbb ügyész levelét. Brüsszelben azt közölték, az EP csak az új törvényhozási ciklusban foglalkozhat a mentelmi jog felfüggesztésével, és csak abban az esetben, ha Kovács Bélát újra EP képviselővé választják. Erre a közvéleménykutatások szerint jó esély van, a kémkedés gyanújába keveredett politikus ugyanis az előkelő harmadik helyen szerepel a Jobbik EP listáján.
A parlamenti pártok megdöbbentőnek nevezték az ügyet, és azonnali kivizsgálást sürgetnek. Az MSZP-s Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke hétfőre összehívta a testületet.
Szomorúak vagyunk.
Az MSZP nincs meglepve a Kovács Bélával kapcsolatos hírek miatt, mondta a párt EP képviselőjelöltje. Gúr Roland azt mondta, számos kérdés fölmerült bennük a Jobbikkal kapcsolatban.
Vajon a Jobbiknak honnan van forrása arra az európai parlamenti kampányra, amit jelenleg folytat az országban? Felmerül bennünk az a kérdés, hogy hogyan lehet, hogy a Jobbik mindenhol kap hirdetési felületet.
A demokratikus koalíció színeiben politizáló Vadai Ágnes több kérdést írt a belügyminiszternek. Többek között azt szeretné tudni, mivel gyanúsítja az ügyészség Kovács Béla jobbikos EP képviselőt.
A központi nyomozó főügyészség szóvivője azt mondta, hogy nagyon súlyos, akár államellenes bűncselekményről, vagy intézmény, Európai Uniós intézménnyel szembeni bűncselekményről van szó. Úgy gondoljuk, hogy a magyar közvéleménynek joga van tudni, hogy mi az a konkrét bűncselekmény.
Az Együtt PM szerint a magyar választóknak tudniuk kell, hogy a Jobbik, ahogy Szigetvári Viktor fogalmazott, egy hazaárulás gyanújába keveredett politikust akar újra mandátumhoz juttatni.
Botránynak tartjuk ezt az ügyet, elfogadhatatlan az a gyanú egyáltalán, hogy egy a magyar köztársaságot külföldön képviselő európai parlamenti képviselővel kapcsolatban felmerülhet egyáltalán, hogy a magyar nemzeti érdek ellen egy idegen állam érdekében kémkedjen vagy eljárjon.
Az LMP szerint a lehető leggyorsabban tisztázni kell, hogy a jobbikos Kovács Béla bejutása esetén milyen érdekeket fog képviselni az Európai Parlamentben.
Ha őt kiküldjük az EP-be, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag védett helye lesz éveken keresztül, és el kell látnunk azt még mielőtt szavaznának rá a magyar választópolgárok, hogy ő milyen érdekeket képviselne ebben az intézményben, magyar érdekeket, vagy éppen orosz érdekeket.
A fideszes Németh Szilárd példátlannak és megdöbbentőnek nevezte az esetet.
Példátlan és megdöbbentő a történet véleményünk szerint, és teljes körű és mindenre kiterjedő vizsgálatot követelünk a Jobbiktól ebben az ügyben.
A KDNP szerint kérdéses, hogy a Jobbik sorozatos botrányai után miként fogja határozottan, de kulturáltan képviselni Magyarországot az Európai Unióban.
A választás tétje, hogy kik lesznek azok, akik az Európai Parlamentben képviselhetik a magyar érdekeket, mondta Navracsics Tibor a Veszprém megyei Nemesvámoson. A miniszterelnök helyettes fontosnak nevezte, hogy legyenek az Európai Parlamentben olyanok, akik saját személyes érdekeik elé helyezik a nemzeti érdeket, és hajlandóak konfliktust is vállalni. Hozzátette, sokat jelenthet, ha lesznek a magyar kormánynak szövetségesei, barátai az Európai Parlamentben.
De már az európai parlamenti választás tétje nem kicsi. Az a tét, hogy kik lesznek azok, akik Strasbourgban, az Európai Parlamentben fölvehetik a kesztyűt, folytathatják a vitát más országbeli munkatársaikkal, védelmezve a magyar érdekeket, felhívva a figyelmet a magyar specialitásokra, illetve megvilágítva az európai politikai eseményeket magyar szemszögből is.
Az MSZP elnöke szerint Magyarországnak barátokra, szövetségesekre van szüksége az unión belül ahhoz, hogy az érdekeinket jól és hatékonyan tudjuk érvényesíteni. Mesterházi Attila hozzátette, az MSZP képviselői hatékonyabban tudják képviselni a közös nemzeti érdeket az Európai Parlament szocialista frakciójában, mint a többi párt jelöltjei.
Van lehetőség arra, hogy egy baloldali többségű Európai Parlament álljon össze, akkor pedig kimondottan hangsúlyos és fontos az, hogy a Magyar Szocialista Párt megfelelő módon tudja képviseltetni magát és ezeket a nemzeti érdekeket rajtuk keresztül a parlamentben.
A földrablások elleni határozott fellépést nevezte az egyik legfontosabb feladatnak Morvai Krisztina, a Jobbik Európai Parlamenti Lista vezetője. A politikus szerint össze kell fogniuk azoknak az országoknak, amelyek termőföldjeit nagy nyugati, tőkeerős cégek vagy emberek fosztogatták.
Hát az emberi jogok korszerű felfogása szerint a földrablás, a land grabbing az egy durva emberi jogi jogsértés, hiszen alapvető emberi jog az, hogy a föld nem spekulációnak a tárgya, hanem a helyben lakó emberek megélhetésének a forrása, és az egészséges helyben termett élelem megtermelésének a szintere.
Főleg Mesterházi Attilát kritizálták Harkányban azok az MSZP-sek, akik a megújulást szimbolizáló országos listán nem jutottak a parlamentbe. Az Origónak nyilatkozó politikusok a cikk szerint egyetértettek például abban, hogy bajban van az MSZP, és az elmúlt 4 év kimondottan rosszul sikerült a pártnak. Többen Mesterházi Attila felelőssége mellett Gyurcsány Ferencét is felvetették. Az internetes lap arról is ír, hogy a tanácskozási résztvevői a frakció tagok nagy részét felkészületlennek tartja, akik csak a lojalitásuk miatt kerültek be. Mesterházi Attila pártelnök úgy reagált, hogy ő a jobbító szándékot érzi a kritikák mögött, valamint hogy az MSZP-t nem a pártelnök személye tartja össze. És most vissza a viharokhoz. Tegnap este óta tombol az Ivett ciklon a Balatonnál. A magas vízállás és a 100 km/h is erősebb északi szél miatt a víz elöntötte a déli part egy részét. Több településen homokzsákokkal védik a partmenti házakat. A katasztrófa védelem szerint minden feltétel adott a védekezéshez.
Egész éjszaka dolgoztak tűzoltók és önkéntesek a Balaton déli partján, homokzsákokkal próbálták óvni a házakat.
Homokzsákokkal főleg a kapuajakat kell elzárni, hogy ne tudjon tovább menni a víz, de már elég jól bent van.
Méteres hullámok csaptak ki egész éjszaka a tóból, a partmenti utcák több helyen víz alá kerültek.
Vizet folyamatosan átemeljük, 2 szivattyúval, most beindítottunk egy benzinmotoros harmadik szivattyút is. Hát azért, hogy a házakat megmentsük, amennyire tudjuk.
A helyzet napközben sem javult. Ezen az internetre feltöltött videón is látszik, hogy méteres hullámok ostromolták a partot. A Fonyódi kikötőben például a víz átcsapott a múlón, több csónak el is süllyedt. A viharos északi szél gyakorlatilag megbillentette a tavat, ezért kerültek veszélybe a déli part települései. Több száz épület van veszélyben, mivel a Balaton vízszintje hetek óta jóval magasabb az átlagosnál, így már nem először kell védekezni idén a víz ellen.
Ez már ebben az évben 3. van. Én nagyon jól tudom, hogy ha magas a vízállás, ami nem rossz egyik oldalt, mert ugye a fürdés szempontjából jó, másik oldalt nagyon alacsony a partszakasz, és ilyenkor addig nem lehet semmit tenni, amíg valójában a szél meg nem áll.
Már a partmenti növényzet sem bírja, mivel a talaj teljesen átázott, a sárból a 100 kilométeres szél gyökerestől fordítja ki a több tonnás öreg fákat. Fonyódon is több utcát elöntött a Balaton, Somogy megyei tudósítónk délután járt a strandon.
Több utcát is elfoglalt a Balaton. A parti sétány, ahol most arra már turistáknak kéne lenniük, vízzel telt meg.
És így néz ki a vihar a Balaton közepéről. A vízimentők hajóját folyamatosan dobálták a hullámok, többször át is csapott rajta a víz. A Siófoki kikötőben pedig folyamatosan ellenőrzik a vitorlásokat. A nagy szél ugyanis könnyen milliós károkat okozhat a hajókban. Ennek például egyszerűen leszaggatta a vitorláját az orkán.
Ahol esetleg már sérültebb kötelet látunk, ott lecseréljük, biztosító köteleket kötünk a hajóra, próbáljuk a lehetséges viharkárt csökkenteni.
A déli parton több száz ember segít a védekezésben, köztük mentőcsoportok és önkéntes tűzoltók is. Estig 20 000 homokzsákot raktak le.
Összesen mintegy 25 km hosszan 7 településen folytatunk védekezést. Siófok, Zamárdi, Balatonlelet, Balatonboglár, Fonyód, Balatonfenyves és Balatonmária fürdő. Összesen 750 ingatlan bevédését hajtottuk végre.
Ez pedig az ország legszelesebb pontja, a Kaphegy a Bakonyban. Hivatalosan itt mérték a legerősebb szelet az országban, 141 km/h lökés is volt. A híradó riportere mindenhol a vihar pusztításának nyomait látta, amikor megközelítette a helyszínt.
A hegytetőre vezető utat mindenhol letört ágak, gajak szegélyezik, ez is mutatja, hogy mekkora pusztítást végzett itt a szél.
Az előrejelzések szerint a szél csak lassan csillapodik, még pénteken is kell viharos széllökésekre számítani.
Egész nap Fonyódon figyelte a rendkívüli vihart Sihlaher Tamás. Kapcsolunk most vissza hozzá, remélem, hogy hal minket, mert a szél még mindig rendkívül erős. Tamás, sikerült megvédeni a partmenti házakat?
Talán a legfontosabb hír, hogy kora estére elkészült az a több ezer homokzsákból álló gát, amelyel a partmenti üdülőket akarják megvédeni, és nagyon-nagyon bíznak benne a szakemberek, hogy ez sikerülni is fog. Igaz, hogy a víz a házak udvarában benn van, olyan is van sok helyen, ahol a házakat teljesen körbekerítette a kicsapott hullámokból eredő víz, azonban, ahogy talán a kedves nézők is látják, a házak magasabban vannak így, bár a kertekben ott van a víz, a házak szintjét egyelőre nem érte el, és abban reménykednek a szakemberek, hogy nem is fogja elérni a víz. Ehhez minden eszközt és lehetőséget megadnak, a tűzoltók folyamatosan járják a már elkészült gátakat, hogyha kell, akkor erősítsék vagy magasítsák azokat.
Tamás, köszönjük. A Balaton déli partján napközben órákig egyáltalán nem jártak a vonatok a szélvihar miatt. Balaton-Szentgyörgyön van Péter Árpád. Szervusz Árpi, mennyi munka van még ott nálatok, hogy újraindulhasson a közlekedés?
Jó estét kívánok, szervusz! Ez a hatalmas fa itt mögöttem nemrégiben dőlt a vasúti sínekre itt Balaton-Szentgyörgy közelében. Így tehát még nagyon sok munkájuk van a szakembereknek. Valóban egész nap katasztrófa védők és a MÁV szakemberei dolgoztak, de még most is annyira erős a szél, hogy gyakorlatilag lehetetlen megtisztítani a kidőlt vagy meghajlott fáktól a dél-balatoni vasúti vonalat. Emiatt Székesfehérvár és Nagykanizsa között nem is járnak a vonatok, vonatpótló autóbuszok szállítják az utazókat. Budapest és Székesfehérvár között azonban zavartalan a forgalom. Több vasúti vonalon is itt a térségben késésekre kell számítani. A kaposvári állomáson pedig a villamos felső vezeték zárlatot kapott, ott a villanymozdonyokat nem tudják használni, dízelmozdonyok segítik át az állomáson az utasokat. A dél-balatoni vasúti vonalon, akik utazni készülnek, azokat arra kéri a MÁV, hogy tájékozódjanak egyrészt az utazás módjáról, másrészt pedig a pontos menetrendről. Ehhez hasonló kidőlt fák itt a dél-balatoni vasúti vonalon nagyon sok helyen akadályozzák, nehezítik, lehetetlenné teszik a vasúti közlekedést.
Árpi, köszönjük! Nem csak a vasúti közlekedés bénult meg több helyen, hanem utakat is le kellett zárni a kidőlt fák miatt. A tűzoltókat több száz helyre riasztották, autókat, lakóházakat, sőt egy óvodát is megrongáltak a leszakadt faágak, illetve a gyökerestől kicsavart fák. A viharban megsérült egy motoros, akire menet közben dőlt rá egy fa.
Sorra csavarta ki tövestül a fákat az erős szél Zalában, délután csak nem 100 km/h sebességgel fújt. Annyira fújt a szél, hogy a járókelőknek is erősen kellett tartaniuk az esernyőt, nehogy kicsavarja a kezükből. A tűzoltókat több mint 40-szer riasztották. Napközben megállás nélkül fűrészelték az utakra borult fákat és szedték össze az ágakat. Zalaegerszegen a Vizslapark közelében egy hatalmas fenyő dőlt a házak közé.
Szerencse, hogy nem a háztetőre jött, mert összetörte volna az egész háztetőt, úgyhogy nagyon nagy szerencsénk volt.
A belvárosban pedig egy építési terület fakerítését bontotta meg teljesen. Folyamatosan dolgoztak a tűzoltók Keszthelyen is. Ennek az út szélén parkoló autónak kitörte a hátsó ablakát egy rázuhant vadgesztenyefa. A viharos szél kukákat borított fel és tetőket bontott meg. Teljesen ellepték a vezetékek a Heves megyei Noszvaj utcáit. A viharos szél több helyen is elszakította a drótokat. Egy kidőlő fa olyan erővel rántotta magával a mellette húzódó vezetékeket, hogy az út túloldalán kidőlt a villanyoszlop is. Kaposváron is az utakra dőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat többször is. Ez a fa éppen akkor tört ketté, amikor egy férfi alatta állt. Az utolsó pillanatban tudott elugrani. Tövestől csavarta ki a szél ezt a hatalmas gesztenyefát az egyik egri óvoda kertjében. A tanítók csak a hatalmas robajra lettek figyelmesek.
Hál' Istennek senki nem volt kint akkor az udvaron. Akár még jöhetett volna is ember erre. Az isteni gondviselésnek köszönhető, hogy nem történt baleset.
Folyamatosan hagyták el otthonukat a Borsodabaúj Zemplén megyei Tornanádaska lakói napközben.
Jöttem ki, egyszer csak peregnek a cserepek, még onnan jött a cél.
A hatalmas szélvihar csak nem 30 ház tetejét rongálta meg. Emiatt több mint 100 embernek kellett ideiglenesen elhagyni otthonukat. A lakókat a falu művelődési házában és rokonoknál helyezték el.
Cserepet, akkor a gipszkartont, akkor az előteret, akkor mindenemet. Tehát egyszerűen
lenullaltak, hogy egyszerűen semmi nincsen.
Villanyvezetékekre zuhant egy hatalmas gesztenyefa a Jász-Nagykunszolnok megyei Örményesen is. Emiatt a helyi óvodában szünetelt az áramszolgáltatás is, ezért a kicsiket hazaküldték.
45 kisgyerek jár ide, voltak anyukák, akik szabadságot vettek ki, szabadnapot, volt, akire a szomszéd vigyáz, volt, akire a barátnő vigyáz, tehát mindenképpen sikerült nekik megoldani.
Országszerte csaknem 1000-szer riasztották a katasztrófa védelmet a vihar miatt az elmúlt másfél nap alatt.
A Borsod megyei Tornanádaskán van M-bíró Liza. A településen több mint 100 embernek kellett elhagyni az otthonát még délelőtt. Szervusz Liza, csillapodott-e már a vihar, és visszamehettek-e már a lakók a házaikba?
Gyengült a szél, de még senki nem jöhet haza. Szervusz, jó estét kívánok! Pedig kora reggel csapott le a szélvihar Tornanádaskára, és gyakorlatilag mindent vitt, ami az útjába került. Jól látszik, hogy milyen pusztítást végzett, ezt az utcát szinte teljesen letarolta. Minden egyes ház tetejét megbontotta, 26 házról van szó, és van olyan is, aminek kidőlt a tűzfala. Percek alatt kellett kiüríteni a területet, több mint 100 embert menekítettek ki, köztük nagyon sok gyereket. Ők most javarészt rokonoknál vannak, és ott is töltik az éjszakát. Nem véletlenül ilyen kísértetiesen csendes ez az utca. A rendőrök senkit nem engednek be, hiszen a veszély még mindig nem múlt el. Gyengült ugyan a szél, ellenben a megbontott házak tetejéről a cserepeket most is még könnyedén lesodorhatja, ami baleset vagy akár életveszélyes is lehet. A település polgármestere nem sokkal ezelőtt azt mondta, hogy legkorábban holnap délelőtt merészkedhetnek be a lezárt területre, és akkor látják majd azt is, hogy milyen kárt okozott a szélvihar, és mennyi ház vált életveszélyessé vagy lakhatatlanná. De nem csak Tornanádaskán, hanem Borsod megye nagyon sok településén okozott gondot a szélvihar. Javarészt fákat döntött ki, illetve vezetékek is leszakadtak, ami miatt több településen hosszabb, rövidebb ideig nem volt áram. A katasztrófa védelem azt mondta, hogy mostanra sokat javult a helyzet.
Liza, köszönjük! Szerbiában már 3 halálos áldozata van a rendkívüli esőzések miatt kialakult áradásoknak. A belgrádi kormány rendkívüli helyzetet hirdetett ki az országban. Több száz iskolában nincs tanítás, 100 000 háztartás maradt áram nélkül. Az Ivet ciklon ítéletidőt okoz Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Romániában is.
Hirtelen és rendkívüli erővel lépett ki a medréből Dél-Szerbiában a Kolubara folyó a szakadatlan esőzés miatt. Vitt magával mindent, ami az útjába akadt. Valjevónál a legkritikusabb a helyzet. Mintegy 400 embert evakuáltunk, hatalmas az anyagi kár, mondta a helyszínen a szerb belügyminiszter. A kormány az egész ország területére rendkívüli helyzetet hirdetett. Alekszandar Vučić, szerb miniszterelnök arra szólította fel az embereket, kövessék a hatóságok utasításait. Az ítéletidő egyik áldozata ugyanis azért vesztette életét, mert a figyelmeztetések ellenére a házában maradt, amikor jött az ár. Szerbiában 100 000 háztartás maradt áram nélkül, 400 iskolában szünetel az oktatás. A Híradó újvidéki tudósítója azt mondta, az emberek folyamatosan védik otthonaikat az ár ellen.
Szerbia számos településén, ahogyan az itt is látható, a rendkívüli esőzések miatt a víz már a házak között ömlik. A helybéliek homokzsákokkal próbálják meg útját állni. Az elmúlt 24 órában helyenként 140 liter eső esett négyzetméterenként.
Orkán erejű szélre figyelmeztetnek az információs táblák ezen az autópályán Horvátországban. A Zágrábot Splittel összekötő út több szakaszát lezárták a rendkívül erős szélökések miatt. Szünetel a komforgalom is az Adrián. Az Adari kikötőből egyetlen hajó sem indulhatott el. Bosznia-Hercegovinában már a hadsereget is bevetették a mentésben. A Drina és a Boszna folyó kilépett a medréből, több száz házat elöntött a víz. Az embereket helikopterekkel szállítják biztonságos helyre. Az ország több részén akadozik az áramellátás. Romániában több száz embert zárt el a külvilágtól, a Vrancsa megyét átszelő Ramna folyó. Plopu faluba egyetlen út és egy híd vezetett. Ezt most elsodorta az ár, a lakók nem tudják elhagyni a települést. Országszerte egyre többen dolgoznak a gátakon.
Rengeteg ember van kint már a tegnap elosztva a román vízügy részéről, meg közületileg 1200 ember volt kint.
Az Ivet ciklon még napokig Közép-Európában marad, így a környező országokban még a következő napokban is újabb, özönvízszerű eső várható.
Elismerést jelent Magyarország számára, hogy 2 év múlva Budapest rendezheti a Fiatal Szakmunkások Európa bajnokságát. Ezt mondta a Híradónak Fekete Balázs, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. Comba Sándor, a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint a verseny segíthet abban, hogy többen kapjanak kedvet ahhoz, hogy szakmát tanuljanak.
5 arany, 1 ezüst és további 5 bronzérem. 2 évvel ezelőtt tarolt a magyar csapat Belgiumban a Fiatal Szakemberek Európa bajnokságán.
Megnézett feladat a szerkezetességek.
Losonci László és Úrich István például ezzel a gyártórendszerrel állhatott a dobogó legfelső fokára. A két fiatal nagy lehetőséget látott a versenyben.
Ez az aranyérem jól fog mutatni az ön életrajzomban, és hát örömmel venném, hogyha valamelyik nagyobb autógyár esetleg felvenne, és egy jó kis zsíros állásra ajánlana.
2018-ban már Budapest adott hont az Európa-bajnokságnak, így döntött a viadalt szervező nemzetközi szervezet.
Szakmaiságot, a helyi adottságokat, az infrastruktúrális és pénzügyi feltételeket.
A pályázathoz szigorú kritériumokat kellett teljesíteni, mondja a magyar delegált. Norvégia is jelentkezett, de végül Magyarországot választották. Fekete Balázs szerint ez óriási elismerés az országnak.
Ezt a döntést azzal alapoztam meg, hogy milyen szakmaiságot képviselünk az európai szervezetben, azt, hogy milyen átalakításokat végeztünk Magyarországon a szakképzési rendszerben, és az a szakmai munka, szakmaiság, amit a csapat felkészítése során mi produkálunk.
Jó, szép simára kikevered.
A sikerben nagy szerepe lehetett a 2013 őszén bevezetett úgynevezett duális képzésnek is. A szakmunkás tanulók a képzési idő nagy részét vállalkozásoknál töltik.
Az iskolában megtanuljuk az ételek elkészítésének az alapjait, viszont a való életben ezek kissé eltérnek a tankönyvben leírtaktól.
Ezzel pedig nem csak a tanulók járnak jól.
Saját magunknak is ki tudjuk nevelni a következő generációt, mert lehet, hogy egyszer kollégák lesznek, és együtt fogunk dolgozni itt a vendéglőkbe.
A kormány a duális képzést a következő években több 10 milliárd forinttal támogatja. A cél, hogy megduplázzák a szakképzésben résztvevő fiatalok számát. A 2018-as Európa-bajnokság is segíthet abban, hogy többen kapjanak kedvet egy-egy szakmához.
Ők lehetnek az élesztői a következő időszakban annak a folyamatnak, ami Magyarországon majd azt teszi lehetővé, és egyre többen válasszák a szakképzést, a szakmunkás képzést, hiszen látni fogják, érzékelni fogják azt, hogy ha erre a pályára állnak, akkor a munkalehetőségük is nagy valószínűséggel biztosítva lesz.
A foglalkoztatásért felelős államtitkár arról is beszélt, a gazdaság egészére is kedvező hatással van, ha több képzett szakmunkást tudnak alkalmazni a vállalkozások.
Csaknem 11 ezer családnak jelentett segítséget a GYED Extra január 1-i bevezetése, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós hozzátette, 2200 édesanya vehet már fel gyermekei után 2 gyest, továbbá 7500-an kezdtek el újra dolgozni, miközben továbbra is megkapják a korábbi ellátásukat.
Na, adják puszit a tesónak.
2 gyermeket nevelnek a Lackó családban. Zoé 3 éves múlt, Lana most lesz 2 hónapos. Az édesanyja szeretne mielőbb visszamenni dolgozni. Anyagilag jobb helyzetbe kerül majd a család, hiszen a munka mellett is kapja majd a gyedet. Amikor az első kislány 1 éves volt, még nem létezett a GYED Extra.
A gyest kaptam, és csak 4 órában tudtam elhelyezkedni, ezért eléggé meg voltam lőve így anyagilag. Most, hogy a Lana megszületett, így a GYED Extrával sokkal könnyebb dolgom van, mivel a Lana 1 éves kora után vállalhatok 8 órás munkát, és megmarad a gyesem is.
A GYED Extrát január óta lehet igényelni. A családügyért felelős államtitkár azt mondta, az első negyedéves adatok azt mutatják, hogy az intézkedés sikeres volt. Csaknem 11 ezeren kapnak több pénzt a GYED Extrának köszönhetően. Közöttük 2200 édesanya egyszerre 2 gyest vesz fel gyermekei után, hiszen a nagyobb testvér után is megmaradhat a juttatás. A GYED és a gyes mellett 7500-an kezdtek el újra dolgozni úgy, hogy közben a teljes ellátásuk is megmaradt.
A cél az volt, hogy mindazok az édesanyák, illetve a családok, akik gyermekeket nevelnek, vagy adott esetben munkába vissza szeretnének menni, azokat segítsük, és ne maradjon kevesebb, vagy pedig ne veszítsenek ellátásokat azért, mert dolgoznak, vagy több gyermeket nevelnek.
A családügyi államtitkár arról is beszélt, hogy 2010 óta nőtt a házasságkötések, és csökkent a válások száma.
Megnyílt a Bűvös Völgy, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiaértés oktató központja Budapesten. Karas Mónika, az NMHH elnöke úgy fogalmazott, a Bűvös Völgy egy gondolkodásformáló program, amely a legmodernebb eszközök segítségével készít fel a virtuális térben felmerülő kihívásokra. Hozzátette, a fiatalok a központban megtanulhatják, hogy a digitális univerzumban hogyan közlekedjenek magabiztosan. Elhunyt Széchenyi Ferenc kossuthdíjas operatőr, érdemes és kiváló művész, a magyar mozgókép mestere. Már első önálló filmjével a Fábri Zoltán által rendezett Hannibál tanárúrral elismerést aratott. Ő fényképezte egyebek között az Egri csillagokat, az Árvácskát vagy az Édes Annát. Őt tartják a fekete-fehér filmezés legkiemelkedőbb hazai mesterének. Széchenyi Ferenc 92 éves volt. Családi tragédia történt a Békés megyei Magyar Bánhegyesen. Ketten meghaltak, többen életveszélyesen megsérültek. A helyszínen van Maja Lilla. Szervusz Lilla, lehet-e már tudni, hogy mi történt?
Szervusz, jó estét kívánok! Az egyik szomszéd értesítette a rendőrséget, aki hallotta a lövéseket. A kiérkező mentők 4 sérültet találtak a házban, 2 emberen, egy férfin és egy idősebb nő már nem tudtak segíteni. Ezt követően egy 48 éves vésztői férfi ellen hajtóvadászatot indított a rendőrség, de nem kellett sokáig keresni, a férfi ugyanis feladta magát a rendőrségen. Úgy tudjuk, hogy a férfi azért jött a házba, mert megtudta, hogy volt felesége 4,5 éves kislányukkal és jelenlegi élettársával együtt Németországba akarnak költözni. Ezt akarta megakadályozni. Amikor belépett a házba, azonnal tüzet nyitott, először lelőtte volt feleségének az élettársát, majd volt anyósát, annak az élettársát, és volt feleségét is. Ezután 4,5 éves kislányával együtt elhagyták a házat. A férfi, amikor bement a rendőrségre, a kislány már nem volt vele, de miután elmondta, hogy mit tett, a rendőrök azonnal biztonságba helyezték a gyermeket. Egyébként úgy tudjuk, hogy a 2 életben maradt sérült, köztük a férfi volt felesége, még mindig életveszélyes állapotban vannak.
Lilla, köszönjük! Megnyílt a Prágai Nemzetközi Könyvvásár, aminek Magyarország a díszvendége. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, Magyarország nem csak a magyar irodalmat, hanem az egész mai magyar valóságot bemutatja.
Cseh népviseletbe öltözött fiatalok várták az első látogatókat a 20. Prágai Nemzetközi Könyvvásáron. 26 ország mutatja be neves, klasszikus és kortárs írók műveit. Idén Magyarország a díszvendég, így a 4 napos vásáron kiemelt helyen a kiállítási palota főbejáratánál kapott helyet a magyar stand. Márai Sándor, Hályi János és Tóth Krisztina. Csak néhány név, akiknek a művei kaphatók Prágában, cseh nyelven is.
Nem csak az ismertet, nem csak a klasszikusat, hanem azokat a rejtett búvópatakokat is be akarjuk mutatni a magyar irodalomból, amelyet még talán Magyarországon sem ismernek olyan jól, de főként nem ismernek külföldön.
Az emberi erőforrások minisztere a megnyitón azt mondta, Magyarország nem csak a magyar irodalmat, hanem az egész mai magyar valóságot bemutatja.
Mondhatnám, hogy a lelki energiát beletesszük abba, amit egyébként aztán majd a politika színpadán képviseltünk az Európai Unión belül is, amit úgy is hívunk, hogy közép-európai kezdeményezés vagy visegrádi négyek. Ezekhez kell az, hogy csehek és magyarok mondjuk az egyszerű olvasópolgárnak a szintjén is többet tudjanak egymásról, mint amit most tudnak.
A Prágai Könyvvásáron összesen 200-nyi ország, több száz kiadója mutatja be kiadványait. Tavaly 36 ezeren keresték fel, a rendezők az idén is hasonló érdeklődésre számítanak.
Most sporthírek, aztán időjárás jelentés, utána szálka és munkaügyek. Az este ma 10 óra előtt 5 perccel kezdődik, utána híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!